Jó napot kívánok! 9 óra után kultúrára váltunk itt a hétvégi menetrendben. A kapcsolódjunk vendége volt ezen a héten Haber Szilvia, kerámia és porcelánipari formatervező, aki a porcelánművészet új útjaira kalauzol. Május 7-ig látható ugyanis az Essentia Artis kiállítás a Pesti Vigadóban, amelyen 41 művész 150 alkotása tekinthető meg. Ezek a művészek az MMA ösztöndíj programjában vettek részt, köztük Haber Szilvia is. Kalmár András beszélget vele.
A te területed az ugye a porcelán, és porcelán munkákat állítottál ki. Pontosan mi az, ami látható tőled? Már amennyire pontosan el lehet mondani egy képzőművészeti tárgyról, így hangban, hogy milyen az?
Igen. Hát egy picit kibővíteném, mert kerámikus vagyok, és porcelán tervező iparművész, de előszeretettel dolgozom beton alapanyagokkal is, tehát mindenféle szilikáttal, és most a kiállításon is inkább betonból készített tárgyaim vannak kiállítva. Mondjuk a 3 éves ösztöndíjas időszak alatt betonnal, porcelánnal is, meg kerámiával is foglalkoztam, minden évben külön-külön más anyaggal, és a 3D-s nyomtatást, mint technológiát próbáltam több irányban is kihasználni. Tehát ez volt a célja a 3 éves ösztöndíjprogramomnak.
Fú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Mondtad ezt a varázsszót, ezt a szilikátot, ami igazából a hétköznapi embernek nincs meg, de hát tudom, hogy tulajdonképpen ez egy szak az egyetemen, ugye?
Igen, és hát végül is többféle anyagot foglal magába, nem csak a kerámiát, a porcelánt, meg a betont, hanem még az üveget is. Az az egy, amivel én nem foglalkozom, az már annyira speciális terület, hogy már nem érintem ebben az életben.
De mi a közös nevező, a homok?
Igen, a szilícium-oxid. A kvarcszemcsék, igen, mindenhol megtalálhatóak, mindegyik anyagban. Csak különböző összetételben, más anyagtársításokkal, más elemekkel. És hát ugye attól függ, hogy milyen hőhatásnak tesszük ki, vagy éppen cementtel keverjük össze, más-más eredmény születik.
Te, és hogy lesz valaki porcelánművész vagy keramikus? Mert ugye kisgyerekkorában mindenki szeret gyurmázni, meg agyagozni, és hát most, hogyha fogalmazadnék úgy is, hogy hát van, aki egyszerűen ezt így eldönti kisgyerekkorában, és akkor ennél is marad. Nem tudom, nálad ez hogy történt?
Hát igen, azt tudtam, hogy valami művészettel kapcsolatos dolgot szeretnék csinálni, hogy ezt a hétköznapi életet nem nagyon kedvelném, hanem sokkal jobban szeretném a kalandosabb, saját utat választani, és idővel érett meg bennem, hogy melyik az az anyag, amivel szeretnék foglalkozni, de még mind a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy pont ez volt a legjobb választásom, mert ugyanúgy nagyon szeretnék festészettel, textilművészettel foglalkozni, de mindig azt szoktam mondani, majd a következő életemben. De hát most ez, tehát megláttam egy fazekast, ahogy korongozott, és hát emlékeim szerint ez hozott tulajdonképpen így lázba. Ehhez képest mondjuk nem pont ez az irány az, ami meghatározza az életemet, tehát nem ez a korongos, fazekas irány, hanem inkább a formakészítés, porcelántervezés, formatervezés, tehát inkább ez a design kategória.
Sőt, hát ezen belül is a parametrikus design, amiről majd mondd el, kérlek szépen, hogy micsoda, de azt azért közbe akartam vetni, hogy hát mondod itt, hogy majd a következő életedben azért te még egy fiatal művésznek számítasz, tehát azért még azt gondolom, hogy belefér egy-két irány, nem? Vagy ennyire úgy érzed, hogy ezek akkora nagy falatok, hogy egy egész emberöltő kell hozzá?
Igen. Hogyha igazából jobban el akarsz mélyedni ugye abban, amit csinálsz, akkor sokkal jobb, hogyha szakspecifikusan azzal az anyaggal, vagy a közelálló anyagokkal foglalkozol. Meg igazából, hogyha el is kezded ezt a dolgot, akkor rájössz egy idő múlva, hogy minél mélyebbre ásol, annál több lehetőség tárul eléd. Tehát egyszerűen nincs vége. Tehát nincs időd arra, hogy most váltsál egy teljesen más anyagra, mert itt is végtelen a lehetőség. Főleg tényleg, hogyha akár mondjuk ilyen technológiai újításokat is az ember belesző a munkásságával, de hát az anyagok irányába is, a más kísérletekbe, anyagkísérletekbe is ugyanúgy bele lehet ásnia magát az embernek. Szóval sok-sok lehetőség van tényleg egy témakörön belül is.
Jó, hogy mondtad ezt a technológiai újításokat, mert hát egyrészt minden korszaknak megvoltak a maga technológiai újításai, de azért hát speciál most nekünk ugye ennek a korszaknak az újításai tűnnek a legizgalmasabbaknak, és akkor említettem én ezt a parametrikus dizájnt, amit a te bemutatkozásodban olvastam, és hogy a 3D nyomtatással van ez valamilyen formában kapcsolatban. Mit jelent ez?
Igen, hát lehet kapcsolatban vele, de nem feltétlenül szükséges. Igazából én már úgymond a múlt évezredben elkezdtem ezzel foglalkozni agyban, mert akkor még nem volt hozzá megfelelő szoftver, tehát ezt még így nem találták ki. A lényeg az, hogy hát engem a természetben megtalálható úgynevezett fraktál mintázatok, önhasonló mintázatok azok, amik így mindig izgattak, meg érdekeltek, és végül is ezzel foglalkoztam elég sokáig, különböző hajtogatás, papírhajtogatás, origami.
Na várj, ezt valahogy le kéne fordítanunk a hallgatók kedvéért, tehát nem tudom, ha azt mondom, hogy csigavonalak, akkor nem vagyok túl közel, de nem is vagyok nagyon messze. Hogy lehet a fraktált jól elmagyarázni?
Hát szerintem már azért lehet, hogy sok mindenki, aki valamilyen szinten érdekel a művészet, hallott már erről, mert ugye a tévében is, különböző természetismereti filmekben is lehet már erről hallani. Tehát ugye nem feltétlenül csak a geometrikus, számukra ismert szabályrendszerek léteznek, hanem hogyha fölnézünk mondjuk a felhők rendszerére, a szikláknak a mintázatára, a tenger hullámaira, vagy a fa ágak növekedésének a úgymond ismétlődésére, tehát akkor megtaláljuk a természetben ezeket a rendszereket, amik a különböző élőlényeknek a növekedéséhez, de akár a kristályoknak a növekedéséhez is szükséges, vagy leírja tulajdonképpen ez a módszer a növekedést.
Ismétlődő minták, mondhatjuk így. Mondok én egy hasonlatot, jó, hogyha valaki ránéz, nem tudom, valamilyen műhold képre egy folyónak a torkolatára, akkor az a folyó torkolat az körülbelül ugyanúgy fog kinézni, mint akár egy villám, vagy akár egy levélnek az erezete. Nem tudom, jól mondtam el. Ugye?
Igen.
Valami ilyesmi.
Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy különböző mérettartományban ismétlődő, tehát ugyanazt látjuk, ugye óriási nagyban is, mint hogyha megközelítjük, rázumolunk arra a felületre, és megnézzük a szerkezetét, a rendszerét,
igen,
ugyanaz ismétlődik meg. Tehát, hogyha nincsen mondjuk egy fotón ott egy emberi alak, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy ez most egy távlati fotó, vagy egy közeli kép.
Igen.
Körülbelül igen, ez így segít. Vagy a karfiol mintázata, de hát biztos már mindenki találkozott ezzel. Tehát, hogyha ráközelítünk a
karfiollal mindenképp, de nem biztos, hogy ilyen szempontból vizsgálta meg a karfiolt.
Igen,
tudom.
Most már másképp fogják nézni a piacon a karfiolt.
Igen, na, pláne nem is igen. A fehér karfiol, hanem az a zöld, annak van valami neve, az
igen,
a csúcsos.
Igen, az a pagoda
karfiol. Igen, az egészen
lehet,
varázslatos, tényleg.
Igen, igen. Tehát aztán azt tényleg leírja ezt a rendszert,
igen.
Tehát az abszolút látható módon. Na és az a lényeg, hogy ezek a rendszerek mindig megfogtak, akkor még nem is tudtam, hogy ez fraktál, ez csak később derült ki számomra, utána olvastam, érdeklődtem ez iránt, és hát régóta foglalkozom egyébként úgynevezett terrazó burkolatokkal, ami most már reneszánszát éli jó ideje, tehát ezek a kőzuzalékos, cementkötésű burkolatok, amik ugye régen a nagymamák konyhájában, meg a bérházak belső folyosói láthatóak. 1999-ben kaptam egy olyan nívódíjat, ami arról szólt, hogy ezeknek a mintarendszereknek a szerkezetét, felépítését én megújítottam, és egy ilyen fraktál mintázatot hoztam létre. Ennek egy jó demonstrálása volt a Hévízi Szentlélek templomnak a 400 négyzetméteres padlóburkolata, és hát végülis a lényeg az, hogy ugye eddig olyan mintázatokat hoztak létre, hogy ilyen szőnyegszerű minták kúsztak végig mondjuk egy folyosórendszeren, ugye van egy sarokminta, bordűrminta, meg egy középminta, és ezzel építették föl az egymás után sorakozó mintázatokat. Én pedig egy olyan mintát találtam ki, ami sűrítésekre és ritkításokra épül, és nem fontos, hogy egy szabályos, akár téglatest, vagy bocsánat, téglalap, vagy négyzet alapú területet foglaljanak magukba. Ez a templom például egy negyedkörcik alaprajzú templom volt, és akkor tulajdonképpen a a betérő nézőt tudja ez a padló burkolat mintázat rendszer terelgetni, tehát azzal, hogy sűrítésekkel és ritkításokkal különböző tereknek más-más funkciót ad. És egyébként hát a Balaton, ugye hévíz, a víz hullámzását próbáltam visszaidézni a templom burkolaton, vagy most a hévízi tót is mondhatjuk, de hát hogy szóval, hogy a víz hullám mintáit idéztem meg, és akkor ezt a önhasonló rendszert fordítottam át egy ilyen nagyon alap geometrikus mintázattá, és azt úgy terveztem meg, hogy minden egyes elemnek meg volt a saját helye ebben az alaprajzban, és végülis ez már így kezdete volt ennek a parametrikus tervezői hozzáállásnak. Tehát, hogy itt egy-egy nagyon egyszerű alapmintázatot hogyan tudok úgy forgatni, hogy aztán a végén önhasonló mintázatokká fejlődjenek. Tehát ez volt végülis
aha,
a lényege.
Nagyon izgalmasan hangzik. Te, és ez egyébként olyas valami, amivel, hogyha, most nem azt mondom, hogy kereskedelmi forgalomba kapható, de hogyha valaki hozzád fordul, hogy ő szeretne egy ilyet, akkor te tudsz neki ilyet csinálni?
Hát igen, igen.
Aha.
Elvileg tudok, de az az igazság, hogy nagyon aztán nem álltam, végülis úgy alakult az élet, hogy nem álltam erre rá teljesen. Időnként ilyen műemléki rekonstrukciókat végzek. Hát a tanításnak szenteltem végül is az életem másik részét, és
aha.
Ez a vállalkozó lét, meg a tanítás, az hát kicsit...
Azt nehéz
ugye,
együtt, igen.
Nehéz együtt, hát időnként igen, működik, de azért tehát nem tudok teljes messzélességben ebben a vállalkozó létben lenni, meg aztán végül is megismerve az építőipar szépségeit, rájöttem, hogy lehet, hogy ez nem is az én lelkemnek való, úgyhogy inkább ez,
ó,
ez
igen,
egy ilyen.
Az építőipar. Na jó, akkor mesélj inkább a digitális kövületekről, mert az is nagyon izgalmasan hangzik, és hát én meg is néztem, és nagyon jól néz ki.
Igen, igen. Hát itt most ugye végül is az a lényeg, hogy ahogy mondtam még pár mondattal ezelőtt, hogy ilyen papírhajtogatással készítettem porcelántárgyakat, stb., és egy idő múlva rájöttem, hogy ez a sík papír, ez csak bizonyos dolgokat enged meg, de már kétszer görbült felületeket nem igazán, és hát valahogy ez volt az a indítók, hogy elkezdtem számítógépes tervezéssel is foglalkozni, ami hozzásegített ahhoz, hogy esetleg 3D nyomtatott formákat tudjak létrehozni. De
aha.
Ezekben a formákban is ez az önhasonló ismétlődő rendszer az, ami megjelenik. És hát kutakodtam egyébként, mindig szoktam, hála Istennek, valamilyen ösztöndíjat vagy alkotói támogatást kapni, és akkor ezek mindig, például a Nemzeti Kulturális Alaptól, ezek mindig hozzásegítettek ahhoz, hogy fejlesszem magam, meg ami érdekel, abba a kutató munkát végezzek, és akkor eljutottam oda, hogy hát az építészek most már egy ideje használják ezt a parametrikus tervezői módszert, és ez igazából az, amire én vágytam.
De
és
ez tulajdonképpen
az a lényege,
akkor micsoda? Igen, bocs.
Igen, igen, és ennek az a lényege, hogy az ember nem egy tárgyat tervez meg, egy felületet, hanem a kialakulásának a rendszerét. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy kicsike kis program, aminek vannak lehetőségei, paraméterei, amiket lehet változtatni. És van egy bemenet, meg van egy kimenet, és attól függően, tehát én építem föl ezt a programot az én elképzeléseim szerint.
De itt most számítógépes programról beszélsz.
Igen, igen. Tehát ezt én építem föl, tehát hogy fog majd kialakulni a forma, de a kialakulásában változtathatok a különböző paramétereken keresztül. És akkor itt az a lényeg, hogy a végeredmény mindig meg tud változni. Tehát van egy úgymond genotípus, tehát van egy alap DNS-e, mondjuk most idézőjelben, tehát hogy mindenki értse a tárgy kialakulásának, de bele-bele szólhatok, tehát különböző úgynevezett fenotípusokat tudok létrehozni. Tehát a végeredmény pedig az lesz, mondjuk azt mondom, hogy egy lámpát tervezek, vannak bizonyos alapkövetelményei, hogy mit tudom én, háromszöges felülete legyen az egyik részen, a másikon meg organikus, és akkor tudom változtatni, hogy milyen arányban legyenek ezek a lámpatesten belül. És a vége az, hogy mindig különböző lámpatípust tudok megtervezni, amik amikor egymás mellé rakom őket, akkor meg látszódik, hogy ők másmilyenek, de mégis egy családba tartoznak, mert
Aha.
közös alapelemek kötik össze őket. Tehát nem tudom, hogy ez így érthető-e.
Szerintem
próbálom
teljesen.
kicsit így igen, elmondani. Meg hát igazából bele is lehet szőni azt, hogy a maga a megrendelő is bele tud szólni abba, hogy a végeredmény milyen legyen. Tehát ez még azért is jó. Ráadásul ugye, hát hogyha az ember 3D nyomtatással dolgozik, akkor mondjuk például, ha kerámia nyomtatással, akkor elmaradhatnak azok a hagyományos technológiák, hogy gipszformát kell készíteni, és abba önt az ember, és akkor ez egy sokszorosító eljárás, és mindig ugyanazt a terméket tudom létrehozni. Itt minden egyes termék, minden egyes végeredmény más tud lenni, és nem kell hozzá hatalmas energiákat, meg anyagokat befektetni, ugye, hogy legyen hozzá negatív forma, stb. Tehát ugye ezt úgy hívják, hogy additív gyártás, tehát igazából környezettudatot is ebből a szempontból, hogy nem kell hozzá formákat készíteni a gyártáshoz.
Rendkívül izgalmas hangzik, de Szilvi, és végül is, hogy visszakanyarodjak a beszélgetésünk elejére, mi az, ami ebből most látható a Pesti Vigadóba, tehát akinek felkeltettük a kíváncsiságát, meg az érdeklődését, az azt gondolom, hogy azért szívesen látná ezeket élőben, ha úgy tetszik. Mit keressen?
Igen, hát Metamorfózis című tárgysorozatot kell keresni, ami betonból készült, és igazából próbáltam prezentálni azt, hogy mennyiféle lehetőség van, akár ebben, amit mondtam, hogy a kis programommal milyen különböző típusú tárgyakat tudok létrehozni, akár abban, hogy utólag hagyományos technológiával milyen felületkezeléseket tudok létrehozni, és hát ezt hozzá kell tenni, hogy én úgynevezett digitális kövületeket készítek mostanában,
Aha.
és ez is ennek a sorozatnak egy része, ami meg arról szól, egy kicsikét ez a terrazó dolog, amivel én egyébként is foglalkozom, ez három dimenzióba kerül, és végül is ugye, amikor találunk egy fosziliát, egy kövületet, az évezredek, évmillióknak a lenyomata. Én hasonlóképpen próbálok egy-egy ilyen tárgyat létrehozni, de saját tervezéssel, meg technológiával. És a végeredmény az, hogy ugye ezek a kis felépülő struktúrák, amik a tárgyat létrehozzák, hasonlatosak a csigák, kagylók, messzes vázának az építményeihez, ott is látszódnak ezek, mint ilyen rétegvonalak, idővonalak, ugyanúgy épülnek fel ezek a tárgyak is, és egyfajta lenyomata annak a tervezői gondolkozásnak, amit ugye én ott a számítógépen megrajzoltam. Mert hogy végül is, amit az ember kitalál, és ott létrehoz, azt táplálja bele a 3D nyomtatóba, és azért tudja az a gép, hogy mit kell neki kinyomtatni. És végül is én ezeket a, most ugye az első évben műanyagszálas nyomtatással készített zsalúrendszereket hoztam így létre, és azokba öntöttem betont,
Aha.
és akkor lefejtettem róluk ezt a műanyagszálas zsalut, és akkor csak a beton, mint lenyomat, mint egy kőbél, úgymond, mint a fosziliáknál is, ugye már a külső héj szerkezet az már eltűnik, elporlat, de a belső kőzet, ami ott kialakul, vagy kristály, az megjelenik. Tehát itt is ezt a úgymond természetben megtalálható rendszert próbáltam megvalósítani. Ezek így a saját kövületeim, úgymond.
És reméljük ugyanolyan sokáig meg lesznek ezek, megőrzi őket a természet, meg a világ, mint a természetes fosziliákat. Szilvi, elrepült az időnk, de én nagyon szépen köszönöm,
Igen,
hogy itt
köszönöm.
Voltál, és köszönjük, hogy beavattál minket. Szerintem nagyon-nagyon sok izgalmas dolgot lehetett hallani tőled, és akinek fölkeltettük az érdeklődését, az mindenképpen nézze meg az Essentia Artis kiállítást a Pesti Vigadóban. Egészen május 7-ig lehet megtekinteni, és itt tényleg 40, több mint 40 művésznek 150 alkotása van kiállítva, és vannak nagyon izgalmas programok is, illetve aki művészként szeretne pályázni, az szintén megteheti még április 2-ig, az MMA ösztöndíj nyitva áll, és be lehet adni a beadandókat, és lehet reménykedni. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeznek mindig, de például Szilvi, te, hogyha visszatekintesz erre a 3 évre, akkor hogy tekintesz vissza, megérte?
Hát abszolút, tehát ez egy nagyszerű lehetőség, tényleg egy olyan inspiráció, amit hát nem is tudom, hogy mi tud még adni, tehát itt 4 havonta be kell számolni arról, hogy az ember hol tart a kutató munkában, fel kell mutatni ezeket az eredményeket, de egyébként tényleg mindenkit biztatnék, hát én harmadszorra tudtam elnyerni ezt az ösztöndíjat, az se biztos, hogy mindenkinek elsőre sikerül, de nem kell csüggedni, hanem próbálkozni kell tovább, és 50 év a korhatár egyébként, szóval, hogy van lehetőség a fiatal művészeknek abszolút, és megéri, igen.
Haber Szilvia kerámia és porcelánipari formatervezővel Kalmár András beszélgetett. Május 7-éig látható tehát az Essentia Artis kiállítás a Pesti Vigadóban, amelyen 41 művész 150 alkotása tekinthető meg, köztük Haber Szilviáé is. Mindjárt folytatjuk a hétvégi menetrendet, jövünk vissza rögtön a hírek után, maradjanak velünk!